Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Láng Tamás, önálló bírósági végrehajtóval. Hézer Luca beszélget.
Köszöntöm itt a Mária Rádióban. Örülünk, hogy el tudott jönni.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat nagy szeretettel.
Hogyan került ön kapcsolatba a rádióval? Úgy tudom, hogy személyes találkozás alkalmával.
Igen, Székely János püspök úr egy általános kérdésben kért tőlem tájékoztatást, és úgy gondolom, hogy ezután ő ajánlott be önöknek, hogy egy interjút készítsenek velem. És ezt nagyon szépen köszönöm, de konkrét információval erről nem rendelkezem, mert egyszerűen kaptam önöktől egy megkeresést, aminek örömmel teszek eleget.
Igen, ez nálunk a rádióban úgy szokott történni, hogy nyitott szemmel jár mindenki a világban, és hogyha találkozik egy olyan szakemberrel, vagy egy olyan emberrel, aki érdekesnek tűnik, aki szimpatikus, akkor beszoktuk ajánlani interjúba, úgyhogy valószínűleg így kerültünk kapcsolatba velünk.
Akkor köszönöm szépen, hogy úgy gondolták, hogy érdemes vagyok erre az interjúra.
Úgy tudom, ahogy itt először egy pár szóban beszélgettünk az interjú előtt, hogy a hit az nagyon fontos szerepet játszik az ön életében.
Igen, én úgy gondolom, hogy a hit az a legfontosabb aspektusa az életnek, és nekem személyesen a hit az természetes. Olyan, mint a levegő, mint hogy a nap keleten kel fel, és nyugaton nyugszik. Egész életemben hívőnek tartottam magam, nyilván kevésbé buzgó időszakaim is voltak fiatalabb koromban, de szerencsére visszataláltam arra az útra, ami remélhetőleg megfelelő.
Ezt nagyon sok vendég szokta mondani, hogy hát igen, a kamaszkor nehéz folyamatokon viszi át az embert, és ott valahogy így mindenki meginog. Önnél van esetleg egy ilyen konkrét periódus, vagy egy konkrét élmény, amihez kapcsolódik?
Igen, kamaszkoromban volt egy idő, amikor nem gyakoroltam olyan buzgón a vallást. Tehát nem volt minden héten, hogy eljárjak misére. Csak az úgymond nagyobb ünnepeken, nyilván karácsony és húsvét, az úrnapi körmeneten nyilván részt vettem, de a napi szintű imádság, a minden héten való misére járás az úgy elmaradt. Ez leginkább lustaságból történt meg. Azt mondom, hogy nem jó, de ezen is át kell esni. Lehet, hogy furcsán hangzik, mert nyilván Istenben mindig hinni kell, és Krisztus tanításait mindig követni kell. De egy picit megtapasztalja az ember, hogy milyen nélküle. És rájön, hogy minden jobb, ha hiszünk, és gyakoroljuk is a hitünket.
Hogyha jól értettem, akkor ez a távolmaradás, ez tényleg egyfajta lustaság volt, és nem egyfajta hitvesztés.
Nem, egyáltalán nem. A hitem az mindig is megvolt. Lustaságból nem akarok felkelni vasárnap reggel elmenni a misére. Fontosabb dolgok is vannak, mint hogy misére járok. Nyilván ez most már nem így van. De az, hogy elmenni misére, az idézőlesen nyűgnek is minősülhetett. Akkori időszakomban. Manapság egy mentális felüdülés elmenni misére. Már nagyon régóta, mondjuk 20 pár éves korom óta. Újra visszaszoktam arra, hogy elmegyek misére. Részt veszek a szent áldozásban. Meghallgatom a prédikációt, és igyekszem a lehető legteljesebb, legtisztább lélekkel ott lenni, és egy felüdülés kijönni a templomból.
Mi volt az, amit a látkattant ez az ön fejében?
Nincs konkrét oka. Egyszerűen megértem.
Ehhez biztosan kellett ez a folyamatos hit is.
Magától értetődik. Én olyan családból származom, ahol a hit az ugyanúgy természetes, mint nálam. Tehát minden családtagom hívő. Édesapám is az volt, ő már sajnos nincs köztünk lassan 10 éve. Édesanyám egy abszolút mélyen hívő asszony. Bátyáim is, meg a feleségeik is, az ő családjuk is mind hívő és templomba járó emberek. Nálunk a hit az alapvetés.
Azért azt is éreztem ebben, ahogy beszélt a családjáról, hogy ők nem kifejezetten zaklatták ebben az időszakban, tehát hagyták, hogy megélje ezt a periódust.
Igen, akárhogy is vesszük, a hit ez egy személyes, bensőséges dolog. Nyilván édesanyám azért kifejezte a rossz szallását, de ezzel nem zaklattuk a másikat, hogy te most menjél el a misére. Szerintem ez sokkal fontosabb, hogy önmagunk miatt menjünk el a misére, hogy magunk miatt higgyünk az Istenben. Ne külső kényszerre, erőszakkal nem lehet megtéríteni senkit. A hit az egy nagyon különleges és bensőséges kapcsolat az Istennel. Azt külső hatással el lehet érni, de rákényszeríteni senkit nem lehet.
Vannak esetleg olyan ismerősei, barátai, akik nem hívők, és valamilyen szinten ütközik ez a két értékrendszer?
Ismerősök nyilván vannak, akik nem hívők. Szerencsésnek mondhatom magam. a legközelebbi barátaim vagy mind hisznek Istenben, vagy nem degradálják az én hitemet, hanem elfogadják és tiszteletben tartják. Akikkel szoktam erről beszélgetni, azok nyilván mind hívők, hiszen hívők között kerül szóba maga ez a kérdés.
Nagyon nehéz úgy megfogalmazni ezt, hogy ne kerüljön szóba a hit, vagy ne kerüljön szóba az Isten, hogy ne vágja rá az ember azt, hogy hát igen, ezért imádkozni kell. Mit tud az ember tanácsolni, hogyha nem azt, hogy imádkozzon, nem azt, hogy forduljon Istenhez?
Szerintem nagyon más nem tud tanácsolni. Legfeljebb olyan tanácsot, ami hitből fakad, de nem kimondott hitbeli kérdéseket taglal. Tehát nem mondjuk ki, hogy imádkozzunk, vagy imádkozz azért, hogy jó legyen, hanem reménykedj abban, hogy jó lesz. És ez hitből fakad, akárhogy is veszük, csak nem mondjuk ki. Nyilván ki kell mondanunk. Egy hívő ember az meg kell, hogy vallja a hitét. Én úgy gondolom, amikor lehetősége van rá, mondja ki azt, hogy igen, én hiszek Istenben, és ez manapság különösen fontos lenne, hogy a hívő emberek azt mondják, hogy igen, én hiszek Istenben. Ez nem egy szégyenteljes dolog azt mondani, hogy én eljárok a templomba, én elfogadom az Úr tanításait, hanem kimondjuk, és büszkén felvállaljuk. És enélkül nem biztos, hogy az egyház jó irányba fog menni. Ez az egyes embereken múlik, nem az egyházon, ezt úgy értem. Tehát én bátorítok mindenkit arra, hogy vallja meg a hitét, és ha van rá lehetősége, akkor igen, mondja is ki, hogy én hiszek Istenben. Egy bizonyos helyzetben, ha elköszönünk, nem feltétlenül kell azt mondani, hogy viszontlátásra, lehet azt is mondani, hogy Isten áldjon. És ezzel már ki is mondtuk.
Visszatükröződik az embereknek a hozzáállásán. Hogyha jön egy nehézség, és nincs hova fordulni, akkor az ember nagyon egyedül érzi magát, és ez talán érződik is.
Bele tudok helyezkedni a nehéz helyzetbe, amit a másik ember érez. Tartom magamat ennyire empatikusnak, és a munkám során erre különösen szükség is van. De abból a szempontból nem tudom átérezni, hogy nincs kihez fordulni.
Említette ugye az előbb a munkáját, hogy ott is erre szükség van, mert tehát ott mindenféle emberekkel találkozik.
Igen. Ugye én önálló bírósági végrehajtóként dolgozok. Ez egy manapság eléggé negatívan megítélt hivatás, de ugyanakkor rendkívül fontos a jogrendszeren belül, hiszen a bírósági végrehajtók azok, akik az ítéletek végrehajtásában közreműködnek. Tehát mi foganatosítjuk azokat a cselekményeket, amik szükségesek ahhoz, hogy a jogosult hozzájusson a követeléséhez. Nagyon sokrétű a feladatunk. Nem kizárólag az általánosan ismert eljárásokat foganatosítjuk, mint például kölcsönök végrehajtása, hanem gyerektartásdíjakat is hajtunk be. Kártérítéseket. Amikor egy rászoruló embernek szüksége van egy adott összegre ahhoz, hogy az életét tovább tudja folytatni. Az életében bekövetkezett hátrányát próbáljuk meg kompenzálni azzal, hogy a megítélt összeget, amit a bíróság kimondott, hogy ő neki az jár, és a kötelezett nem szándékszik azt megfizetni, azt mi eljuttassuk neki az intézkedéseink során. Azt tudni kell, hogy a mi eljárásunkat törvény szabályozza. És az elsődleges feltétel az az, hogy az eljárásunk jogszerű legyen. Ugyanakkor kötelezetti oldalon nagyon sok esetben találkozunk nehéz helyzetben lévő rászoruló emberrel, és nem lehet empátia, emberség nélkül hozzájuk fordulni. Teljesítsétek a kötelezettségeteket. Sok esetben van szükség arra, hogy segítsek az ügyfélnek, és ebben a hit nekem nagyon sokat segít. Nyilván a végrehajtás kérő érdekét figyelembe véve, hogy ő megkapja azt a pénzt, vagy hozzájusson ahhoz a dologhoz, amit az ítélet kimondott, de segítve az ügyfelet abban, hogy ő ezt tudja teljesíteni. Nekünk lehetőségünk van állami kényszert alkalmazni. Tehát ha kell, jogokat korlátozunk. De ez nem kizárólagos, hanem megvan arra lehetőség, hogy egy olyan megoldást kínáljunk az ügyfélnek, amiben a lehető legkevesebb hátrány szenvedi. És ebben nekem nagyon sokat segít a hit, hogy igenis, próbálkozzak meg azzal, hogy az ügyfél egy olyan lehetőséget kapjon, amivel tudja teljesíteni a kötelezettséget. Mert ugye azt teljesíteni kell, tehát ez alapvetés. De nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá. Segítő szándékkal. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy emberséggel. Forduljunk minden egyes ügyfélhez. Ugye én egy olyan szakmát űzök, ami azért hátrányt okoz az embereknek, akárhogy is veszik, az ügyfeleknek, akikkel szemben megindulnak az eljárások. De úgy vélem, hogy minden szakmában, vagy minden hivatásban lehet keresztényi szemlélettel, meg azzal szemben is működni. a lehető legtisztább hivatás is lehet rossz, hogyha az ember rossz szándékkal dolgozik. Mindig is fontos volt, akárhogy is vesszük, hogy az én általam foganatosított eljárások, vagyis a bírósági végrehajtó által foganatosított eljárás, az a szükségesnél nagyobb mértékben ne károsítsa meg az ügyfelet, azzal együtt nyilván, hogy azt a feladatot el kell végezni, és a bírósági ítéletben foglaltakat teljesíteni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. Az élet minden területén igaz, hogy úgy bánjunk a másikkal, ahogy azt szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Tudom, hogy ez közhely, de igaz. Nem szabad senkit se negatívan megítélni. És az én esetemben ez különösen fontos, hiszen én a rossz hírvivője vagyok. És nagyon sok esetben rajtam csapódik le az a negatívum, az a frusztráció, amit az ügyfél adott esetben az egész ügy miatt érez, hiszen velem kerül legtöbbször személyes kapcsolatba. És ezen felül kell tudni emelkedni. Bármilyen negatívan is áll hozzám, ha lehet, akkor ennek ellenére továbbra is egy korrekt és tiszteletteljes, emberséges eljárás szükségeltetik. Nyilván van, amikor ennek nincsen foganatja, de azért én azt tapasztaltam, hogy sok esetben van arra mód, hogy még a negatívan hozzáálló ügyfél is megváltoztatja a véleményét. És megérti, hogy én a kötelezettségemet végzem el, és a végén azt mondja, hogy igen, köszönöm szépen. És ez a legjobb érzés. Hogyha úgy tudom ellátni a dolgomat, hogy a végén nem a jogosult, aki nyilván megkapja azt, amit a bírósága részére megítélt, hanem az ügyfél, az adós mondja azt, hogy köszönöm. És szerintem ez az erkölcsi eredménye az egész intézkedésnek, hogyha az ügyfél mondja azt, hogy emberséges voltál velem. És ezt köszönöm.
Ez nagyon nagy felelősségnek hangzik.
Az is. Nem is lehet azt mondani, hogy nem. Nagyon fontos, hogy a jogszabályt megtartsuk. Az abban foglaltakat pontosan teljesítsük. Ugye ez nem csak a végrehajtást kérő, de az ügyfél érdeke is. Hiszen az ügyfelet is védi a jogszabály. De ezen jogszerűségem felül az empátiát is gyakorolnunk kell. És igen, ez a felelősség, hogy jogszerűen és empatikusan egyszerre tudjunk dolgozni.
Ezt a fajta empátiát és ezt a fajta hozzáállást bizonyára a családjában is tapasztalta.
Természetesen én magam is házas ember vagyok, egy nagyon szerető feleségem van, aki szintén hívő. És jó Isten megáldott minket egy csodálatos kislánnyal, akit szintén próbálunk terelgetni ebbe az irányba, bár még csak 2,5 éves, és egyelőre a pillangók a templom előtt jobban érdeklik, mint maga a mise, de azért reméljük, hogy őt is be tudjuk ebbe az irányba állítani, és lesz is foganatja ennek a nevelgetésünknek, terelgetésünknek. A templomba járás az egy kötelező dolog valláson belül, de ne azért menjünk el templomba, mert az kötelező, hanem azért menjünk el templomba, mert ez jó, és tényleg jó. Tehát említettem, hogy ez egy felüdülés, egy lelki nyugalom. Nem azért ülünk ott, mert ezt elvárja tőlünk a Jóisten, hanem azért menjünk el, hogy mi szeressünk ott lenni, mi akarjunk elmenni, hogy át tudjunk szellemülni, és ez nagyon fontos, hogy át is tudjunk szellemülni, és az én személyes véleményem szerint. Ha nem tudunk át szellemülni, akkor tényleg csak egy nagyon rosszul megfogalmazott testgyakorlás, hogy felállunk, leülünk, térdelünk, oda megyünk, áldozunk, megint letérdelünk. Annak úgy nem sok értelme van hit szempontjából. Számtalan esetben fordult elő, hogy nehézségem volt munkában, magánéletben, és elmentem misére, és valahogy pont egy olyan evangélium, és pont egy olyan prédikációt mondott a plébános, ami illett arra a helyzetre. És ez nagyon érdekes. Tehát ezt nem lehet véletlennek tekinteni, akárhogy is vesszük. Több millió hívő közül nekem mondjuk van egy konkrét problémám is. Elmegyek a templomba, és pont nekem szóló evangélium hallatszik a misém. Ezt csak az isteni gondviselésnek lehet tekinteni. Templomba járni fontos, és ha át tudjuk érezni, rendkívül hasznos. Imádkozunk otthon. A Bibliát is olvassuk otthon. Nincs meg az a szellemisége. Én csak ajánlani tudom, hogy járjunk el misére, mert mint említettem, ha át tudunk szellemülni, át tudjuk érezni a szeretetet, ami a templom falaiból árad, azt a meghittséget, ami a közösségből felénk érződik, az csak jó lehet. Manapság azért egyéb szertartások, amik nem a keresztény kultúrkörből származnak, vagy a vallási szertartásokból erednek, azok sokkal divatosabbak, mint elmenni templomba. Szerintem meg kéne próbálni, hogy elmegyünk egy misére. Több eredményt tudunk elérni, mint egy meditációval adott esetben, ami egy nagyon szép dolog, tehát nem degradálva a meditációt ezzel. Ne azért menjünk el meditálni, mert úgymond divatos, senkit nem megsértve ezzel. Nekünk keresztényeknek ott van a mise. És ezt mondom úgy, hogy én próbáltam a meditációt, tehát a hit mellett azt a fajta lelki békét megkeresni, amit úgymond egy meditatív csoportban, egy jóga után el tud végezni az ember. Nekem sokkal úgymond mélyebb érzéseket és mélyebb megnyugvást okoz egy mise.
Az előbb említette a közösséget és annak a szerepét, hogy valaki mondjuk a hitét meg tudja élni, ez is sokat számít.
Én azt gondolom, hogy hát tudunk szellemülni, akkor bármelyik templom és bármelyik atya megfelel. Én jelenállás szerint két laki életet élek. Hétvégén megyek haza a feleségemhez és a kislányomhoz, és hétköznap a munkám miatt távol vagyok tőlük. Éppen ezért én hétköznapi misére járok, hogy ott átszellemülve, teljes odafigyeléssel ott tudjak lenni. Mert akkor tudom ezt ténylegesen megélni. Amikor tehetem, akkor hétvégén az otthoni misére is elmegyek. Bár manapság elég kevés rá a lehetőség, mert ez nem lustaság, hanem időbeli kérdés, mert annyi feladat van otthon. Tudom, hogy ez nem ok, de röviden tömören a kislányomat hiányolom, és csak két napot láthatom tulajdonképpen. Tehát reméljük, hogy ezt megfelelő helyeken megbocsájtják nekem. Azt tapasztalom, hogy összevetve a két misét, nincs különbség. Nyilván beszédstílusban, az atya különböző természetéből fakadóan technikai különbségek vannak. Lehet, hogy az egyik atya az egyik részét énekelve, a másik meg beszélve mondja. Az érzést nem módosítja. Isten mindegyik templomban ott van.
Ahogy most beszélt erről a családi helyzetről, hogy ugye a munkája miatt sokat távol van, azért ehhez is egy nagy adag hit kell, hogy az ember ezt fel tudja dolgozni, hogy a szeretteitől távol van, mondjuk így a hétköznapokban.
Igen, és nehéz is. Nehéz, mert nagyon szeretjük egymást. És nem csak a feleségemről, a kislányomról beszélek, mi úgy élünk, hogy a testvéremék, az édesanyám, azokkal mi mind egymáshoz közel lakunk. A baráti köröm is nagyon közel van hozzám, lakóhely szempontjából. Tehát mi nagyon könnyedén tudunk találkozni, és én ebből a helyzetből megyek el pár száz kilométert, azért, hogy el tudjam látni a feladatomat. Kell hozzá a hit. De pont ez a hit, ez segít is. Tudom, hogy ők jó helyen vannak, tudom, hogy én jó helyen vagyok. Én ezt a munkát felelősen el kell, hogy lássam. Ebben nagyon sokat tud segíteni egy ima. Meg szerencsére ma már egy olyan korban élünk, hogy viszonylag könnyedén tudunk kapcsolatot teremteni, azért ez szintén sokat segít. Vannak nehéz pillanatok, például, akkor a feleségem mesél valamit, hogy mit csinált aznap a kislányunk, vagy mikor este beszélünk, telefonba kiabálja, hogy apa, rossz. Nyilván rossz. Ez a helyzet van, lehet, hogy ez változni fog, lehet, hogy nem, majd a jövő ezt megmondja. De bízunk az Istenben, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell, és jó lesz.
Esetleg tudna említeni egy olyan konkrét tevékenységet, amikor a hitét gyakorolja, és ami sokat tud önnek segíteni, akár a miséken kívül?
Több is van. Az egyik az estéma. Ez fontos, de ami igazán örömmel tölt el, az, amikor hétvégre végre hazamegyek, és fekszünk az ágyba, és együtt imádkozunk. Ott fekszik a kislányunk is. Ő ugyan még nem tart velünk, inkább a plüssével játszik, de nyilván az ő korából fakad. De mi a feleségemmel ott vagyunk, és imádkozunk mellette, fölötte. És ez egy nagyon meghitt, bensőséges érzést okoz, hogy együtt vagyunk. A másik ilyen konkrét hitbeli kérdés, amikor elbúcsúzunk hétfőn, és akkor feleségem mindig imádkozik értem egyet a fülem hallatára, hogy messzire megyek, sokáig leszek idézőjelesen távol. Nyilván vannak, akik ennél sokkal nehezebb helyzetben vannak, lásd nemzetközi kamionosok, akik ezt bizonyára sokkal jobban meg tudnák magyarázni, hogy milyen nehéz. Nekem ez is sok, ezért minden tiszteletem az ilyen hosszabb utakra menőknek, de a feleségem akkor imádkozik értem, és azért egy nagyon jó leső érzés. Hogy nem úgy megyek el, hogy szia, majd látjuk egymást, hanem tényleg egy szeretetteli búcsúzásban van részem, amiben Isten is részt vesz.
Van esetleg olyan ima, amit nagyon szívesen szokott mondani, vagy ami sokat tud adni ilyenkor?
Igen. Akárcsak, amit előbb mondtam, hogy a misére, ha bemegyünk és meghallgatjuk az evangéliumot, vagy a prédikációt, az esetek nagy részében azért tud találni. Az egész szentírás olyan, hogy ha felütjük, szinte az első, az pont ráillik az adott szituációra, megint isteni gondviselés, de minden közül nekem a legkedvesebb részem az a Jó Pásztor Zsoltára. Ha megengedi, akkor felolvasnám. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ez engem mindig megnyugtat. Ezt első gondolatra egy felületes szemlélő anyagi értelemben is gondolhatná, hiszen nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Azonban ez lelki. Az Úr vezet, terelget, hogy olyan helyzetbe kerüljek az életben, ahol nincsenek kétségek, problémák, csak a boldogság. Mert hiszen ez a célunk, hogy boldogságot találjunk, és ez a hit vezet el minket, az én véleményem szerint, és ez a Zsoltár, ez pont arra szól, hogy bízzunk az Úrban. Ugyanakkor nem tudom, hogy igazam van-e, vagy sem, de egy érdekes értelmezés az én részemről az, hogy terelget és vezet. Nem visz, tehát nem megemel. Nem azt mondja a Zsoltár, hogy mindenképpen olyan helyzetet fog teremteni az Úr, hogy te neked jó lesz. Megmutatja az utat, egy kicsit irányítgat. A szabad akaratunk van, mi döntjük el, hogy ezt követjük-e vagy sem. Hallgassunk a pásztorunkra, és kövessük az ő tanítását, és jó lesz. És itt az ígéret is, ugye, hogy ha a halál árnyék a völgyében járok, és nem lehet olyan rossz helyzet, hogy az Úr ne segítsen. Nekem, amikor édesapám elhunyt, az nagyon hirtelen történt. Nekem ez azért sokat segített, hogy igen, ő elment. Miért? Hogy nem az én tisztem megítélni. De nem lehet olyan rossz a helyzet, hogy ne tudjál belőle kikeveredni. Lelki értelemben is. Úgyhogy kövessük a Jóisten a Krisztus igéjét, és nem lesz gondunk az életben. És szigorúan nem anyagi értelemben beszélünk erről, hanem lelkiekben. Mindig meg lesz, amire szükségünk van. Ez egyértelmű. Tegyünk érte a Jóisten szándéka szerint. És gondod, bajod nem lesz. Mert vigyáznak rád odafentről.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép befejezése is a beszélgetésünknek.
Köszönöm szépen, ha megenged még egy gondolatot, én mindenkinek békességet kívánok, mert azt hiszem, hogy a mai világban erre nagyon nagy szükség lenne. És kívánok minden hallgatónak minden jót. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a meghívást.
Mi is nagyon köszönjük, és a jó Isten áldását kívánjuk a munkájára és az életére.
És további jó munkát önöknek is, Isten áldásával, minden jót önöknek is.
Köszönjük. Dr. Láng Tamás önálló bírósági végrehajtóval Hézer Luca beszélgetett.